Könyvét, és nyissuk ki a hatodik résznél. Tehát a Királyok második könyvének hatodik részéből olvassuk az igét. A 15. verstől fogom olvasni. Felkelvén pedig jókor reggel az Isten emberének szolgája, kiment, és ímé seregek vették körül a várost, és lovak, és szekerek. És mondanék az ő szolgája, jaj, jaj, édes uram, mit cselekedjünk? És ő felelt, ne félj, mert többen vannak, akik velünk vannak, mint akik ővelük. És imádkozott Elizeus, és mondta, ó uram, nyisd meg kérlek az ő szemeit, hadd lásson. És megnyitta az úr a szolga szemeit, és látta, és ími a hegy, rakva volt tüzes lovagokkal és szekerekkel Elizeus körül. Imádkozzunk. Köszönjük, édesatyánk, hogy az atyai szeretetet kiterjedt arra is, hogy elmond a te gyermekeidnek, hogy a maguk bölcsességeren te támaszkodjanak. A szemük látásában ne játjanak. A valóság és a mögöttes mindig több, mint amit láthat a földi szem. Ezért úgy tetszett neked, hogy a hitből valók áldatnak meg. Arra kérünk téged, hogy ma, amikor megszólítasz minket, akkor Jézus Krisztusért könyörülj rajtunk, hogy tudjuk hinni a szót, a tőled jövőt, és hitünk lássa azt, amit te a hit szemében láthatni akarsz. Köszönjük, Uram, hogy többről többre tanítasz minket. Amen. Amikor az ember egy különös dologgal találkozik, hogy tudnik valaki beszél neki az Istenről, az Isten országáról, arról, hogy ebben a földi létben mindenki bűnösnek születik, hogy mindenki bűnbe és kárhozatba van, és meg van vakulva az ember szeme, hogy tönkre van az értelme, akkor a legtöbb ember, aki itt ezen a világon jól eligazodik, ráadásul a maga nevében bölcs, értelmes, nehogyisten még tudós is, megbántódik, hogy hogy lehet beszélni így egy emberrel, hogy vak, hogy bűnös, meg hogy nem ért semmit, és közben, ha értelmes ember, azt fogja mondani, hogy fordítsuk vissza a kérdést, te jársz álomvilágba, te jársz egy fantázia világba, én pedig itt járok két lábbal a földön, hagyj engem békén. Ebből következik, hogy mindenképpen meg fog ütközni két típusú látásmód. Az egyik, amelyik azt mondja magáról, hogy látok, és nem lát. A másikról azt mondják, hogy ez nem lát semmit, csak beszél, pedig lát. Tudom, hogy nem mindegy, hogy honnan nézi az ember ezt a kérdést. De nagyon sokáig néztem ezt a kérdést, olyan földi léptékű módon, ahol azt mondtam, hogy a hívők hazudnak. Hogy az, hogy bűnbocsánat, örök élet, egy elképesztő hitetés, és ezt el lehet játszani bárkivel, velem nem. Föllázottam az apánál, aki lelkipásztor volt, aki újjászületett ember volt, aki igét hirdetett, és engem nagyon nehéz beverni a templomba, mert azt mondtam, hogy én velem nem lehet ezt megcsinálni, amit minden más emberrel megpróbál az apám. Mert azért tessék végig gondolni, hogy ezek az úgynevezett hívők, ezek hivatkoznak egy személyre, hivatkoznak egy történésre, és az életükben hivatkoznak egy eseményre, hogy történt velük, történt bennük valami, és az a megdöbbentő, hogy ezt majdnem egyformán mondják el. Ebből következik, hogy valami elképesztő szervezet ez, amelyik biztos összebeszélt, és ugyanazt mondják annak, aki nem úgy lát, nem úgy gondolkodik, nem úgy él, mint ők. És akkor az ember elkezdi foggatni az ismerősöket, általában azokat, akik nem hisznek, hogy te ezzel a képtelenséggel te találkoztál már. És hogyha az is képtelenségnek találja és állítja, akkor összecseng majd a gondolatok, jó barátok lesznek, de békesség egyiknek se lesz. Mert lesz belőle gyűlölet, lesz belőle harag, és az lesz, amit Jézus Krisztus ellen mondott a nagy tanács annak idején, ámítók. Ahogy a népet félre vezetik, meg kell halniuk. És már nem neutrális az ügy, már túllépünk minden emberi mértéket, hogy bűnügynek minősül az, ha valaki azt mondja, hogy történt bennem valami, történt velem valami, és én látok. Nézzük ezt most egy kicsit közelebbről, innen az Elizeus és Géházi történésből. A próféta nyugodtan alszik, eljön a reggel, tudja, hogy ellenség veszi körül a várost, nem először teszik, nem is utoljára. A cél az, hogy megöljék a prófétát, ez se először teszik, nem is utoljára. Ez menetrend szerint így szokott lenni. Akinek világossága van, mondja azt, aki lát, az azt mondja, hogy a másik a sötétség, a világosságot nem fogadja be. Ez is irritáló annak a gréműnek, akik sötétnek titulálnak. Tessék végig gondolni. Elképesztő irritáló.
És azt mondja, hogy miért én sötét? Miért nem én a világos? Megjelenik Magyarországon egy folyirat Világosság címmel. Persze nem egészen arról szól, mint az ének, hogy új világosság jelenik. Beindul egy hatalmas mozgalom Felvilágosodás címmel. Aki tényleg az Isten közelében él, azt mondja, hogy a legnagyobb sötétség, és a nagy sötétítés, ez a korszak. És ennél piszkosabb korszak soha nem volt, és ennek az átka kihat mind a mai napra. A kérdés az, hogy akkor ki az, aki lát, és ki az, aki nem. Miről beszél a Szentírás? Azt mondja az igény, hogy felkelt jókor reggel az Isten emberének szolgája, aztán kiment a házból, és ímé seregek vették körül a várost, lovak és szekerek, és mondta az ő szolgája, jaj, jaj, édes uram, mit csináljunk? Meg tudjuk állapítani, ez a férfi, ez lát. Látja a várost, látja az ellenséges sereget, abszolút épek az érzékei, jajongani kezd, félni kezd, berolna az urához, baj van, mit csináljunk? Mivel körül van véve a várost, nincs hova menekülni. Most mi lesz? Ő lát. Aztán kiderül róla, hogy nem jól. Sőt, mondhatnám alig valamit. Egy különleges mondatot mond Elizeus, te ne félj, többen vannak, akik velünk vannak, mint akik ellenünk. Tessék elképzelni, hogy ilyen fura dolgot mond Elizeus, hogy többen vannak, akik velünk vannak, mint akik ellenünk. Gondolom, Géházi körülnézett még egyszer, és azt mondja, hogy hát ez nagyon fura mondás, de az Isten embereinek ilyet kell biztos mondani. Ennek az a dolga, hogy engem megnyugtasson, hogy elvegye a félelmet a szívemből, hogy ne aggodalmaskodjak, amíg itt van ő, hát úgyis ő törik először. Én csak a szolgája vagyok. És olyan dolgot mond, ami egy profétához illő dolog, hogy többen van, akik velünk vannak, mint akik ellenünk. Csak hogy Elizeus nem itt fejezi be a dolgot, hanem imádkozni kezd, és azt imádkozza, hogy Uram, kérlek, nyisd meg a szemét. Hozzáteszi, hogy lásson. Vissza kell térni. Hát az ember nem lát. Hát nem látta az ellenséget, nem látta a város körül, ott lát. Miért mondja azt, hogy nyisd meg a szemét, hogy lásson? Mert a valóság egy részét látni, és a valóság nagyobb részét nem látni, az azt jelenti, hogy nem lát jól. Ezért az értékelése sem jó, ezért a gondolkodás módja sem jó, és a konklúziói sem lesznek jók, aki nem lát jól, és nem ismer egész. Világos, hogy minden döntése, minden rezdülése rossz irányba fog elmenni. Soha nem fog célba érni. És megnyitta az Úr a szolga szemeit, és látott, és íme a hegyek rakva voltak tüzes dolgokkal és szekerekkel Elizeus körül. Ugye elmondtam, hogy nem alszik ez a Géházi, ez fölserkent. Ez kiment a friss levegőre reggel. Tehát nincs vízió. Ahogy szeretik sokan mondani, hogy biztos korán berugott. Nem. A proféta imádkozott, és Isten megnyitja a szemét, és lát. Szeretném még egyszer mondani, hogy mit lát. Tüzes szekereket és lovagokat. Az azt jelenti, hogy attól, hogy valakinek nincs látása az Isten valóságára, hatalmának jelenlétére, attól az itt van. Tehát lapozunk vissza a Bibliánkba egy kicsit, nem sokat, csak a második részhez. Még mindig a Király második könyvénél tartunk, a második részben. A 9. verset olvasom meg, a 10. a 9. a következő van leírva, és amikor átmentek, mondta Illés Elizeusnak, kérd tőlem, mit cselekedjen veled, mielőtt tőled elragadtatom. És mondta Elizeus, legyen kérlek a te benned való léleknek kettős mértéke ér rajtam. Nem rossz kérés. Elizeus próféta, az egy legjobb próféta, vagy Illés. Következik Elizeus, apró kis kérdés a következő, hogy a rajtad lévő Isten lélek kétszeres mértéke legyen én rajtam. Ugye soha nem kértél még kevesebbet, amikor azt mondod, hogy kérd, de ne keveset. Erre azt mondja Illés, nehéz dolgot kértél, mégis, ha majd meglátsz engem, amikor tőled elragadtatom, mert most látsz, beszélsz velem, de amiről én beszélek, hogy mikor lehet meg, hogy Isten lelkének kettős mértéke, ami rajtam van, rátszálljon, azt ahhoz kötöm, és köti az Isten, ha ugyan adja neked azt az ajándékot, hogy te megláthatsz engem, amikor elragadtatom. Nehéz dolgot kértél, mégis ha meglátsz engem, amikor tőled elragadtatom, meg lesz, amit kérsz. Ha pedig meg nem látsz, nem lesz meg. Ha nem látod meg, nem lesz meg. És nőd, amikor menének, és mennén beszélgettek, íme egy tüzes szekér lovakkal elválaszta őket egymástól, és felment Illés a szélvészben az égbe, Elizeus pedig ezt látván kiáltott, édesatyám, édesatyám, Izrael szekerei és lovakjai. Érdekes. Ebben a látásban értette meg, hogy ki volt Izrael népének Illés. Isten megadta neki, hogy láthatott többet, mást, bár jelenlévőt, bár valóságot. Mert utána aztán jönnek a próféta fiak, és keresik Illést, hova lett. És hiába mondja el Elizeus, hogy elragadta az Úr, ahogy ti is tudtátok, hogy el fogja ragadni, így mondja a Szentírás, a megszígyenülésig kerestették vele a földön, hogy hol van Illés. Summázom az eddigieket. Ez az Elizeus is látja Illést, úgy, ahogy ti láttok engem. De az Isten valamit cselekedni készül, amit meglátni, csak annak lehet, aki bent történik valami, és aki vel történik valami, nem is akármi, hanem Isten lelke veszi birtokába. A kérés sem másról szól. Én úgy gondolom, hogy minden rendes ember azt mondja, hogy jó, az Ószövetségben, hát ezek leírattak. Ugye a prófétát úgy hívták másként, hogy látó. Látó. Nem lehetett prófétává csak az, akit Isten lelke birtokba vett, és így mondja a Szentírás, más emberré tette. Ugyanúgy megvolt a szíve mája, veséje, bőrrendszere, agya, a fizikai, minden része megvolt, csak történt benne valami, és kapott valakit. Nem valamit, hanem valakit, Isten lelkét. Akinek hatalma volt arra, hogy láttasson, vezessen, irányt szabjon, meghatározza az életét, meghatározza a beszédét, meghatározza a cselekedetét, amit tennie és mondania kell. Ezért nem véletlenül, hogy amikor Jézus jön, akkor ezt mondja, Jeruzsálem, Jeruzsálem, ki megölöd a prófétákat. Én magam is hányszor akartam összegyűjteni titeket, mint
A kotlós a kisgyermeke, kicsi még. De nem hagytátok. De nem hagytátok. Miért? Hallatlan furcsa dolgot mond Jézus Krisztus a farizeusoknak. Az írástudók körülveszik éppen. És azt mondja, hogy ha ti az én atyámtól lettetek volna, ti engem szeretnétek, de az ördög atyától vagytok, ezért ti meg akartok engem ölni. Akkor az első pontot leszögezhetem. Az ember lélek hordozónak teremtetett. Az egyikből, az egyik lélek bolondot csinál. Így mondja egy helyen a Szentírás, hogy értelmükben megsötétettek, és testüket odaadták gonosz cselekvésre, és a tagjaikat az Isten népével való ellenségeskedésre, és vannak egy lélek vezetése alatt. Ha az első pont igaz, hogy minden ember lélekhordozó, akkor a kérdésemet föl szabad tenni, ugye? Téged milyen lélek vezet? Mert azt mondja a Szentírás, hogy akiket Isten szent lelke vezérel, azok az Istennek fiai. Hadd kérdezzem meg, hogy lélek szerint járhatsz-e már, vagy még mindig a testi szem látásában vagy? Az nem érzékel jól. Nagyon sok ember azért vergődik, vívódik a maga életébe, mert az a típusú újjászületés nem történt meg benne, hogy ímé mássá lett. Már érzékel. Minden újjászületett ember a következőkről tesz bizonyságot. Hogy amikor a bűneimbe voltam és sötétségbe éltem, megkeresett Krisztus az igéjével, és szent lelkével világosságot gyújtott a szívembe. Mindezt mondja. Hogy eddig nem tartottam bűnnek a bűnt, most annak tartottam, eddig nem fájt, most fáj, kaptam egyfajta bűnérzékenységet, a bűnérzékenység mögött egyetlen dolog húzódik meg, hogy Isten iszonyodik a bűntől. És minden elmondja, hogy történt bennem valami. Megváltoztatta a gondolkodás módomat. Amit eddig szerettem, mint a bűneimről beszélek, amit szerettem, amiért éltem, amiért mindent megtettem, most gyűlölöm ugyanaz. És nem akarok úgy élni. Megváltozott az akaratom, a gondolkodás módom. Történt bennem valami. Nem érzékeltem. Olvashattam a Bibliát, én nekem ez nem szólalt meg soha. Bementem ifjúsági órákra, és hallgattam azt a pár ilyen félmosolyos arcú embert, és összenéztek, és értették egymást, az engem úgy irritált. Én a papnak a fia vagyok. És bementem közéjük, és akkor imádkoztak, én értem, mondom, mindjárt megverem néhányukat. Honnan veszik a bátorságot, hogy engem nem minősítsenek? Akkor még nem tudtam, hogy nem leminősítés folyik, hanem egyszerű közbenjáró könyörgés, hogy Uram, nyisd meg a szemét. Uram, könyörülj rajta. Uram, ha úgy méltóztattál dönteni, hogy elfogadod és gyermekeddé teszed, tedd meg minél előbb. Én ezt nem érzékeltem. Ebből csak az irritációs részt érzékeltem. Szeretném megkérdezni, hogy vannak-e itt olyanok, ne válaszolj nekem hangosan, akit ez a mai kimondottan irritál. Mert
nyilvánvaló akkor, hogy egy másik lélek működteti a gondolatait. És kívül van, és nem belül. A Lukács evangélium a 9. részénél nyissuk ki a Bibliánkat. A 28. versről olvasom, tehát Lukács 9.28-tól olvasom. És lőne beszédek után, mint egy 8. nappal, hogy maga mellé vette Pétert, Jánost és Jakabot, és felment a hegyre imádkozni. És imádkozás közben az ő orcájának ábrázata elváltozik, és az ő ruhája fehér lett és fénylő lett. És ímé két férfiú beszélt ő vele, akik voltak Mózes és Illés. Kik dicsőségben megjelenvén beszélik az ő halálát, amelyet Jeruzsálembe fog megteljesíteni. Péter pedig is a vele levőket elnyomta az álom, de amikor felébredtek, látták az ő dicsőségét, és a két férfiút, akik vele álltak. És amikor azok eltávoztak őtől, mondta Péter Jézusnak, Mester, jó nekünk itt lennünk, csináljunk azért három hajlékot, egyet neked, Mózesnek is egyet, és Illésnek is egyet. És egy különös kitétel van, nem tudván mit mond. Ez az a hely, ahol az embernek az Isten megengedi már a látást egy szinten, de még nincs hozzá értelme. Nem tudja, mit mond. Majd, amikor Jézus meghalt és feltámadott, és majd újból elviszi őket a hegyre, és előttük újból elváltozik, és elmegy dicsőségbe, és kiadja a parancsot, hogy elmenvén, hirdessétek az evangéliumot minden népeknek, megkeresztelve, tetszenek ismerni. Ott már tudják, miről van szó. Pünköstkor pedig hatalmat kapnak ahhoz, hogy a parancsot végrehajtsák. Hatalmat, hogy Isten nevével és isteni erőkkel a lelkének jelenlétében beszéljenek és járjanak. Még mielőtt valaki elkeseredne, hogy hol van az én hívő életem ezektől. Hadd mondjam el nektek, hogy apostolok csak egyszer születtek. Nem lesz több. Nincs több. Istennek arra van gondja, hogy az Isten nyájának a következőt mondja, hogy ti hitben jártok, nem látásban. Ez ellent mondana annak, amit eddig hallottunk? Nem. 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 Abszolút nem modellen. Azt mondja, hogy egyetlen dolog számít, hogy amikor Jézus visszajön, hitben talál titeket. Mert kérem, most elkezdek egy kicsit úgy fölfelé nézni. Hogyha Isten engedi, akkor az imádságaimat úgy mondhatom el, hogy ha becsukom a szemem, ha nyitva tartom a szemem, a királyi szék elé járulok. Lélekben a Jézus jobbján ülő Jézushoz, Jézus jobbja a kegyelem királyi széke. És elmondhatok neki hittel mindent. Neki, egy személynek. Egy személynek. És a nevében kérem az atyát. És azt mondja, amit hittel kértek, megcselekszem, hogy az örömötök teljes legyen. Ma reggel aztán szétszakad a mellkasom. Amit hittel kértek, megcselekszem, hogy az örömötök teljes legyen. Uram, örvendeztető Istenem, egyedül boldog Isten, így hallgatsz, így akarsz. Igen? Igen. És amikor egyre másra jönnek a válaszok, a beteljesülések, én hitbe járok, és mindig megadja, hogy a hit látása a tapasztalás. szeretném megkérdezni, hogy van-e neked Istentől ígéreted? Akár egyetlen igen. Azt mondod, van, akkor azt mondod róla, hogy van. Azt mondod, kaptál, akkor van, aki adta. Azt mondod, rá lehet építeni az életedet? Azt mondja, rám építed az életedet. Azt mondod, hiszek Jézus Krisztusban? Azt mondja, az pedig az örök élet, hogy megismerek engem, és azt, aki elküldött, az atyám. De kérem, egészen más, amikor valakinek Isten a nyáj felügyeletét adja, hogy őrizője legyen, táplálója a nyájának. Az más. Annak sokkal nehezebb az ítélete. Akinek gondot kell viselni az Isten népére és nyájára, mert az a parancsa, mert úgy kapta az ajándékait. Ott már nem lehet eligazodni a lélek ismerete és a látás nélkül. Azt mondta egyszer egy nagyon-nagyon drága, 80 év fölött lévő hívő férfi, hogy olyan boldog vagyok, hogy a Krisztusnak egyszerű gyermeke lehetek. És mondtam neki, hogy ne haragudjon, nem értem. És akkor rám azt mondja, hogy Jézus Krisztusért fia vagyok, punktum. Ennyi. Jézus Krisztusért fia vagyok, punktum. Ezt mondta. És mondom, hogy igen. Igen. És hány év óta tetszik az lenni? Ez alig 60. 60 év. Egy különleges járásban, látásban, ami a hitnek szemeivel valóban látás. Amikor Cornélius imádkozik, Abcsel 10, 3, 4. A következőt olvassuk, hogy láta látásban világosan, a harmadik vers. Még egyszer, apostolok cselekedete, 10. rész, 3., 4. vers. Ez láta látásban világosan, a napnak mintegy 9. órája körül, hogy az Istennek angyala bement ő hozzá, és mondta neki, Cornélius. Ő pedig a szemeit ráfüggesztette. És itt az angelus az nem az egyszerű küldött, hanem a teremtménynek a neve, az angyalnak. Azt mondja, hogy keressétek először Isten országát, és az ő igazságát, ezek majd meglesznek, és ennek a férfinek az életébe a keresés az első. Amellett jótékonykodik, amellett könyörög, és kapja az üzenetet, a te könyörgésed meghallgattatott. A te könyörgésed meghallgattatott. Hányszor történt az életedre, hogy egyszer csak a lelked felderült, mert a könyörgésed meghallgattatott, és a válasz is megérkezett. Én hiszem, hogy most is többen vagyunk. Nagyon akart beszélni veled a te urad, és tudja, hogy szükséget látsz, mert ismeri a szívedet. És amikor valakinek a lelke a földi látástól megbetegszik, amikor a földi látás miatt események történés megháborodik, amikor a benne bujkáló nyavaja és betegség miatt kétségbe esik, akkor az Úr magához rendeli, és a lelkét veszi kézbe először. A lelkét. Mindig a lelkét. A szívére beszélek neki, szoktam mondani, hogy értse az ember. A szívére beszélek. Bár magamnak nagyon sok mindent fölírtam még ide, hogy mit jelent az, amikor valaki horao néz, de mit jelent, amikor valaki már szemlél és megnéz. Mit az a különbség? Hogy nézem, vagy megnéztem. Azt, hogy látok, vagy észreveszek. A látás egy típusú folyamat. Az észrevétel hirtelen kezdődő, megvilágosodó, egészen más tartalmú. Életem sötétjébe egyszer beleszólt úgy, hogy értsek és lássak. Ebbe a földi szem sokszor belevakul. Azt üzeni neked, hogy amit te kértél Istentől, az nem könnyű kérés. Nem tudom, mit kértél. Csak ha adja az ajándékot, hogy felfedezd, hogy veled vagyok, hogy felfedezd, hogy el nem hagy téged. És ezt megláthatod, meg lesz, amit kértél. Ha őt nem fedezed fel, akkor nem. Nem hallgathatom el, hogy a gonoszok, akik rosszat tesznek, azokról így beszél az Isten igéje, hogy ezek nem látták meg őt. És most se látják. Azért vakmerők. Most se látják. Aki ármánykodik, aki gonoszkodik, az egy se látta meg őt. Ezek vakok, és a vakság miatt vakmerők. Azt ígérte nekünk, hogy ti meglátjátok majd a megnyílt eget, és hogy visszajön értetek az embernek fia. A megjelenik azt jelenti, hogy a szemed lesz látóra nyitva. A szemed. És meglátod őt úgy, ahogy van. Úgy szeretem az 1 Jánosban, amikor azt mondja János, hogy mi láttuk az ő dicsőségét. Ők szemlélhették. Van egy hallelúja, nagyon szerettem énekelni. Így kezdik, hogy nagy Istenem, ha nézem a világot, melyet teremtett szent, legyen szabad. Nagyon szeretem. Abba hagyom. Mondtam, hogy nem bibliaórát tartok. Csak beszélgetek egy kicsit, hogy oda van az Úr magához, hogy átteszi a súlyt, az életemnek a központi súlyát, valami egészen más helyre, mint ahova én helyezném, vagy ahol én gondolom. És azt mondja nekem, hogy te, ha hittel kérsz, semmi sem kételkedvén, megadom neked, hogy az örömöd teljes legyen. Én arra kérlek téged, hogy menj a te urad elé. Nem azt mondom, hogy jöjj, mondhatnám ezt is. Hiszem, hogy én is ott állok.
azt mondom, hogy amikor a lelked megindítja, menj a te urad elé, és beszélj vele. Mert ő beszél veled. És azt el kell mondanom róla, hogy ő nem hazudik. Az igéje igazság, és azt mondta neked, hogy én szeretlek téged, ez megáll. És amikor Jézus úgy ment el, hogy előtte imádkozik az atyának, beszél, rólunk beszél, azt mondja, hogy atyám, akarom, hogy én vagyok, ők is velem legyenek. Mondhatom neked, hogy rólad beszélt, akit ma maga elé hívott, hogy ez az Istennek az akarata. Ezért az Isten tisztelet nem itt kezdődik, és nem egy perc múlva ér véget, hanem van az életed, és az egész életednek van egy Isten tiszteleti rendje. Hiszem, hogy te már abban élsz. Ez nem egy órához, hanem egy személyhez kötött élet. Hát akinek van füle, hallja. Imádkozzunk. Uram, annyira hajt a kíváncsiság, és annyira vágyik a szívem a közeledben lenni és maradni, mert bár a szemem nem lát, a lelkem az érzékelhet. Köszönöm, amikor úgy határozol, hogy magadhoz emelsz minket. Köszönöm, amikor úgy döntesz, hogy a szívünkre beszélsz. És köszönöm egyáltalán, hogy megállítasz, mert tudod, hogy szükségünk van rád. Hogy valóban nem tudunk élni nélküled. Köszönjük, Uram, hogy terelgetsz. Hogy amikor nem is vesszük észre, kegyelmeddel jelen vagy. És amikor a szívünk talán tombol a látástalanság miatt, mert a Föld itt látásnak hívja, és mennyei látása nincs, és elvadul benne minden, te maradsz kegyelmes, irgalmas Isten a Krisztus Jézusért. Szeretnék újra megköszönni Jézus halálát. Azt az áldozatot, amelyik életadó volt, hogy életmentő legyen. Köszönöm, Uram, hogy abból az életből nekünk is jutott. Köszönjük, hogy ő élette, a kegyelemből is kaphattunk. Tartsd meg, Uram, magadnak. Azt is köszönöm, hogy egy Péter imádkozta, hogy a sátán kikért, hogy megrostáljon. De én imádkoztam érted, hogy megmaradjék a te hited, hogy el ne fogyatkoznék az. Légy áldott, Uram, ezekért a mi fülünkkel nem hallott imádságokért, és a kegyelem megtartásáért. Dicsőítünk és magasztalunk édesatyánk a Krisztusért. Amen. Jeremiás 31:20. Avagy nem kényeztetett gyermeké, hiszen valahányszor ellene szóltam, újra megemlékeztem ő róla, azért az én belső részeim megindultak ő rajta, bizony, könyörülök rajta, ezt mondja az Úr.